Ad ora. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Az egészségablak időpont foglaló applikáció indulása óta már több mint 100 000 időpontot foglaltak a mobil alkalmazáson keresztül a járóbeteg szakrendelésekre a felhasználók, tájékoztatott a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte, az alkalmazás használata rengeteg előnyt kínál azoknak, akik szeretnék egyszerűen, könnyen és gyorsan intézni egészségügyi ügyeiket. A felhasználók mindössze néhány kattintással tudnak időpontot foglalni a különböző beutalót nem igénylő orvosi vizsgálatokra az egészségablakkal, telefonálás és sorbanállás nélkül. Jelenleg több mint 100 rendelő, 3000 járóbeteg szakrendelésére van szabad időpont. Amennyiben a beteg mégsem tud elmenni a foglalt időpontra, szintén pár kattintással díjmentesen lemondhatja azt. A politikus hangsúlyozta, az egészségablak gyors, megbízható és rugalmas megoldást nyújt az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben. Az alkalmazás számos hasznos funkciójának köszönhetően egyre nagyobb népszerűségnek örvend a magyar emberek körében. Az applikációval ugyanis egy gombnyomással elérhető az összes orvosi lelet és egészségügyi dokumentum, a felírt és már korábban kiváltott receptek, ebbeutalók, a háziorvos rendelési ideje, a közelben lévő gyógyszertárak nyitvatartása vagy az ajánlott szűrővizsgálatok. 20 nap alatt már 2000-nél több kérelem érkezett a bankokhoz a munkáshitel ügyében. Így elmondható, hogy a kezdeményezés iránt jelentős az érdeklődés, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára egy interjúban. Varga Bajusz Veronika hozzátette, közel 300 hitelt már folyósítottak. Az érintettek átlagosan 3,7-3,8 millió forint összeget igényelnek, és jellemzően vállalkozás indítására, eszközbeszerzésre, marketing célokra, esetenként gépjármű vásárlására fordítják a pénzt. Az államtitkár szólt arról is, hogy a tavaly felvett 75 000-es állami ösztöndíjas férőhely után 2025-re 87 000 állami ösztöndíjas férőhelyet határoztak meg az egyetemeknél. Például a Debreceni Egyetemen 6401-ről 8594-re, a Pécsi Tudományegyetemen 4593-ról 5750-re nőtt az államilag finanszírozott férőhelyek száma. A végleges keretszámok kialakításában a felvételik hozhatnak változást, de a férőhelyek számában meg kell jelenni a nemzetgazdasági szempontból fontos képzéseknek. Az Európai Unió számára fontos az űrszektor fejlesztése, mert fel kell vennie a versenyt a szektor globális szereplőivel, Kínával, Indiával, az Egyesült Államokkal, Oroszországgal, Japánnal és az arab országokkal, jelentette ki Ferenc Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos, a női hálózatok összekapcsolása és megerősítése a kül- és biztonságpolitikában, a Visegrádi négyek országaiban elnevezésű program budapesti tanácskozásán. Ennek érdekében az Európai Unió megkezdte a közös uniós űrügyi jog az űrszektor bizonyos vonatkozásait szabályozó a Space Law megalkotását, aminek tárgyalását a lengyel uniós elnökség alatt folytatják. Az EU várhatóan ezt közös regulatív szabályozásként fogja bevezetni a tagállamokban. mert a világűr egy közös globális tér, ahol nem lehet nemzetközi hatásköröket meghatározni, közölte a politikus. Ugyanakkor a külgazdasági és külügyminisztériumban kidolgozták, és az országgyűlés elfogadta Magyarország űrstratégiáját. Ennek egyik lényeges pontja a Hunor Magyar űrhajós program, ami a tudományos eredmények katalizálására szolgál, tette hozzá Ferenc Orsolya. Tovább bővül a gyermek előadások repertoárja a Thália Színházban. Március 23-án újabb gyermekdarabot tűznek műsorra. Az Arizona stúdióban lesz látható a Bogyó és Babóca Utazás Álomországba című báb előadás. Az új előadás célja, hogy közös élményt nyújtson a családoknak, miközben a gyerekek számára izgalmas és könnyen befogadható módon mesél mindennapi helyzetekről, barátságokról, valamint a képzelet határtalanságáról. Nagy Viktor színész, a teátrum művészeti vezetője kiemelte, a Bogyó és Babóca Utazás Álomországba folytatja azt a hagyományt, amelyet olyan sikeres előadásaik teremtettek meg, mint a Kip-Kop és Tip-Top, vagy a Boriban nyaral. A Kult Kikötő és az Összpróba Alapítvány közös produkciójában Bartos Erika meséi elevenednek meg a színpadon. A rendező Móroc Adrien, a Thália Színház társulatának tagja, a főszerepet Spiegel Anna alakítja. Az előadást 3 éves kortól ajánlják, időtartama 45 perc szünet nélkül.
Az időjárásról.
Túlnyomóan borult, párás, foltokban ködös idő lesz. Legfeljebb nyugaton fordulhatnak elő derűsebb időszakok. Az ónos szitálás, húszálingózás mellett a keleti északkeleti tájakon ónos eső, fagyott eső, havazás is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +2 fok között alakul. A hőmérséklet hajnalban -3, +2 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Sure. Itt, ahol mindent fordított értékkel érnek, ahol az életnél a pénz az értelemnél, meg az ész az embernél az érdek, drogok, biznisz mindig többet érnek. Te vagy a legszebb, amit láttam ebben a bolond világban. Te vagy a legszebb, amit láttam. Te vagy a legszebb.
Az otthon nem egy ház, az otthonod a szíved. A vagyon nem a pénz, a vagyonod a hited. Ami vagy, az nem a papír, nem a tó, se szava, se a pers, te az itt lehet, vagy és az is marad.
Eljátszunk, hogy lehetünk, bármi sírunk, nevetünk is égig ég. A mennyország kapujában.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Melyek azok a tényezők, amelyek egy faj kihalásához vezethetnek? Miért nem tanulnak az emberek a hibáikból? Miért folytatnak olyan tevékenységeket, amelyek veszélyeztetik a bolygónkat? Ezeket a kérdéseket feszegetem majd Tokodi Bélával, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkárával annak kapcsán, hogy hamarosan kihaltnak nyilváníthatják a vékony csőrű pólingot.
Hát folyamatosan fogynak a fajok természetesen, tehát pont a kedvenc madaraim, a parti madarakon lehet látni a legjobban ezt. Az itt költő parti madárfajoknak az állománya kezd összeomlani, abból a fajból, amiből még 25 év ezelőtt 2000 pár költött, már 100 pár alá került, ilyen például a nagygoda, amit vizes élőhelyekhez kötődő madár, egész Európában fogy a létszáma. A pólingoknak egyébként, aminek egyébként a két képviselője először az Eskimo póling jutott a kihalásra, utána most a vékonycsőrű póling, nyilván egyébként mind a kettő ott tart, hogy éppen majd kihaltnak fogják nyilvánítani, de hát az Eskimo pólingot 1982-ben látták utoljára, pontosan ejtették el, lőtték dél-amerikai telelőterületén, az egy észak-amerikai faj volt az Eskimo póling, a vékonycsőrű pólingot ugyebár, hát most vitás, hogy 2001-ben vagy 1995-ben látták utoljára, de hát alapjában véve sokat nem jelent. És ezek a parti madárfajok, a vonuló parti madárfajok is fogynak. Tehát alapjában véve, hogyha ez így fog folytatódni, hogyha ennyire nem veszünk tudomást arról, hogy hogy kellene élni a természettel, hogyha ennyire nem fontos a természet, hogyha gyakorlatilag a beiktatott új amerikai elnök nem ismeri el a klímaváltozást, és abszolút nem érdekli például a természetvédelem, és gyakorlatilag az ipari kitermeléseket helyezi mindenek elé, és csak a profit irányítja a társadalmat. Abban az esetben, hogyha nem veszünk arról tudomást, ignorálni próbáljuk, hogy 8 milliárd ember számára ez a bolygó, ez nem egy perspektíva, hisz ennyi ember nem élhet ezen a bolygón, akkor bizony ez egy természetes folyamat, és úgy tűnik, hogy ezt nem akarjuk felfogni. Nagyon-nagyon nehéz helyzetben van a természetvédelem, általában konfliktus helyzet szokott beállni a természetvédelem és a gazdasági indokok között, a természetvédelem általában ezen veszít, és hogyha ez így megy tovább, akkor nyilvánvaló, hogy egy ilyen tömeges kihalás, ami már folyik, ez még inkább fog folyni, és utána nem az lesz a gondunk 100 év múlva, hogy éppen már nagy pólingunk, vagy bíbicünk, vagy mezőverebünk se él, hanem gyakorlatilag azok a alapvető energiaforrások nem fognak rendelkezésre állni, amely nyilván az emberiségnek a fennmaradását szolgálná, tehát, hogy akár még ivóvízért is harcokat kell majd folytatnunk, nagyon-nagyon rossz az irány.
Remélem sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Teljesen kihalt a vékony csőrű póling, legalábbis egy új tanulmány szerint. A madárfaja Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján még súlyosan veszélyeztetettként szerepel, ám a friss kutatás 99,6%-osra teszi annak a valószínűségét, hogy mára nem maradt fenn. Vékony csőrű pólingot a hivatalos feljegyzések szerint utoljára 1995-ben láttak Marokkóban. A szakértők úgy vélik, nem sokkal ezután pusztulhatott ki a teljes faj. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ugyan számon tart több magyarországi megfigyelést is. A legutolsó egy 2001-es apai. A nemzetközi szervezetek azonban ezt az észlelést nem tartják minden kétséget kizáróan hitelesnek. Tokodi Béla, az MMR Csongrád megyei titkárának elmondása szerint a pólingok északon Oroszország és Kazahsztán területén költöttek, de egykor egész Európában, Közép-Ázsiában és az arab félszigeten is elterjedtnek számítottak. A faj kihalásáról szóló hírek azért is lesújtóak, mert a madárvédők már évtizedek óta dolgoznak a meglévő példányok megóvásán, de még csak megbízható észlelésről sem tudtak beszámolni az elmúlt két évtizedben.
Hát először is azzal kell kezdeni, hogy nyilván a kihalt a vékony csőrű póling, ez egy ilyen nagyon figyelemfölkeltő cikk volt, és teljesen tévesen hivatkozták ezt be. Itt a dolog háttere az az, hogy néhány angol kutató feldolgozta a vékony csőrű póling adatokat, ami valóban egy kifejezetten ritka madárnak számít, hisz az utolsó példányát az bizony az 1980-as években látták hitelesen, 1985-ben. Van még emellett kettő magyar adata, amit azonban a nemzetközi közösség nem fogad el, mivel nem készültek róla olyan bizonyító felvételek, amely alátámasztaná, hogy a terepmadarászok valóban ezt a fajt látták. Ez egy nagyon érdekes szituáció, hisz egy nehezen határozható madárfajról van szó, és hát a pólingok amúgy is viszonylag óvatosak, nehéz őket megközelíteni, nehéz őket megfigyelni igazából jól közelről, és hát valószínűsíthető, hogy tényleg ez az 1995-ös adat volt az utolsó. Nekem is van nyilván személyes érintettségem ebben, mert az 1996-ban látott Magyarország adatot, amit egyébként nem fogad el az RSPB, az Angol Királyi Madártani Intézet, és nyilván az általa elfogadott adatokra épül a cikk. Ezt valóban én is láttam igazából, de hozzáteszem, akkor még egyrészt fiatal voltam, másrészt nyilván az emlékeim ködébe burkolódzik az a megfigyelés, tehát emlékszem, hogy láttam magát a madarat, de nem volt olyan tudásom, ami alapján én azt ki tudom jelenteni, hogy ez egészen biztosan az volt. És az ott készült fotók is bizony nagyon rossz minőségek, akkor még nem volt digitális technika, tehát én magam is arra hajlok, hogy azt elfogadni hát nehézkes.
Hol él igazán a vékony csőrű póling? Tehát a költőterület az hol van?
Hát azt nem tudjuk, soha nem tudtuk. És ez sem teljesen igaz, mert való igaz, hogy nem tudtuk, hogy hol költ, de az 1910-es években egy fészkelőhely ismerté vált, és ez Szibériába, Kelet-Szibériába volt, ott költött néhány pár vékony csőrű póling, viszont ez az egyetlen ismert fészkelőhelye a világon. Utána keresték folyamatosan évtizedeken keresztül intenzíven a madarat, és soha nem találtak költő madarat.
Mi okozta egyébként a vesztüket?
Alapjába véve az, hogy a költőhely, amit mostanában már talán sejtünk egy kutatás alapján, hogy hol volt, azt tulajdonképpen az emberi tevékenység megszüntette. Tehát azért mi úgy képzeljük ezt Szibériát, mint hatalmas vadvilágot, hatalmas cseppéket és csodálatos érintetlen vadvilágot, de a nyers igazság az, hogy ott óriási szántóföldek találhatóak. Tehát amit itt tapasztalunk Magyarországon, vagy tapasztaltunk Magyarországon, az Alföldön, ahol a sok ezer hektáros szinte egybefüggő szántóföldek foglalják el a hajdani gyönyörű szikes tavaknak, illetve gyepeknek a helyét, ez megtörtént Oroszországban is, és egy óriási élőhely degradáció, egy óriási élőhely eltűnés nehezíti az ott költő madárfajoknak a költését. És hát ez történt igazából valószínűleg a vékony csőrű pólingérő helyével is, de mondom, 100 évvel ezelőtt egy ponton költött néhány pár vékony csőrű póling, ami bizonyítva volt, és se előtte, se utána. Tehát ez ilyen titokzatos, ilyen szellemmadár szinte. De hát tudjuk, hogy volt. Preparátumok alapján, ami azért megtalálható a világon több múzeumban, volt egy olyan kutatás, ami a preparátumokból tollmintát vett, és a tollak radioaktív elemek vizsgálata alapján meg tudták állapítani visszamenőleg, hogy ezek az egyedek valószínűleg Kazasztánnak a déli részén költöttek. Tehát az a feltételezett, elveszett, és azóta már megszűnt költőhelye a vékony csőrű pólingnak. Nyilván nem ismertük a költőhelyét, de folyamatosan láttak madarakat. Nem volt nagyon sok megfigyelés egyébként, viszont a telelő területe az egy ilyen nagyon stabil dolog volt, és ez Marokkóban volt érdekes módon. Tehát ez a faj Kelet-Szibériából egy ilyen kelet-rélnyugat irányú vonulást végzett, és Marokkóban volt az egyik nagyon fontos telelőterülete, de emellett egyébként a Közel-Keleten is voltak telelő példányai. Soha nem volt belőle sok, a költőterülete az megszűnt, és így a madaraknak a limitált mennyisége egyenesen vezetett hozzá, hogy a faj valószínűleg kihalt. Azért mondom, hogy valószínűleg kihalt, mert az említett cikk az azt vállalta fel, hogy az adatokat, amelyeket hitelesnek fogadott el az elmúlt 100 évből, azokat elemezve arra jutott, hogy mivel már ilyen régóta nem került elő a faj, valószínűsíthetően 99,7%-os valószínűséggel ennek a fajnak már nem szabad léteznie. Pusztán az adatok alapján, statisztikai adatok alapján mondták ezt ki, és ezért javasolta a cikk egyébként. Nyilván a tudományos világban is jellemző az, hogy nagyon trendi cikket kell írni, nagyon-nagyon trendi címet kell neki adni, hogy fölkapják a fejüket a bírálók, és nyilván az a jó cikk, amelynek van egyfajta utóélete, és akár egy ilyen utóélet is, mint amit most csinálunk, hogy beszélgetünk erről a madárról, és ez végigment egyébként nyilván az egész világon, és a szerző közösség gyakorlatilag így rögtön javasolta is ebbe a tudományos cikkbe, hogy javasolják azt, hogy ezt nyilvánítsák kihaltnak, de természetesen ez nem így működik. Van a Természetvédelmi Világszövetség, az IUCN, és ennek bizonyos szabályai vannak arra nézve, hogy egy fajt mikor, milyen körülmények fennállt esetén lehet kihaltnak nyilvánítani. Hát ez egy komoly dolog. Úgy kezdődik egyébként, hogy 50 évig nem kerül szem elé ez a faj hitelesen. Na most lehet erről vitatkozni, hogy a 95-ös adat volt a legutolsó, vagy a 96-os magyarországi, vagy a 2001-es magyarországi, mert 2001-ben is volt még egy megfigyelés a fajról, amit egyébként a Magyar Madártani Egyesületnek a úgynevezett nomenklátor bizottsága, amely a megfigyelési adatokat hitelesíti Magyarországon. Ez sem egyszerű, nagyon sok olyan faj fordul elő Magyarországon, ami Magyarországon nem költ, vagy nagy ritkaság, és hát bizony ahhoz, hogy ezt teljesen hitelesnek tudja elfogadni a tudományos közösség, kell egy szűrő, és ez a szűrő, ez a bizottság, ami egy szakmai bizottság, adatokat elemez, fényképeket, felvételeket, leírásokat, és ez alapján fogad el egy adott madárfajt. De most ez a nomenklátor bizottság, ez mind a 96-os, mind a 2001-es megfigyelést elfogadta Magyarországon. Tehát, hogyha az angolok ebben a cikkben a 95-ös általuk hitelesnek vett megfigyelés alapján számolták, mint egy nagyon-nagyon fontos szám, egy nagyon fontos sarokpont, hogy ez a faj valószínűsíthetően kihalt, hogyha ezt elfogadták volna, hogy a 96-os vagy a 2001-es adat is ugyanúgy hiteles, akkor nyilván ez a 99,7% az nem annyi. Tehát a faj az hivatalosan még nem halt ki. Nyilván azt gondoljuk mi is telepmadarászok, hisz én is folyamatosan, meg nagyon sok kollega folyamatosan nézegeti a póling csapatokat. Nagyon régóta vártuk, nyilván egyre kisebb reménnyel, hogy ez a faj így fölbukkan előttünk. Tehát, hogy mi is azt gondoljuk, hogy ez valószínűsíthetően már kihalt, de hivatalosan még, hogyha valaki megnézi az IUCN-nek a honlapját, és rákeres a vékonycsőrű pólingra, ott azt látja, hogy kritikusan veszélyeztetett a faj, és a világállománya 50 példány alatt van.
Azért keltette föl ez a cikk az én figyelmemet, mert hogy a vékonycsőrű pólingnak is az élőhelye, a költőhelye a tőzegláp, amit a mezőgazdaság nagyon nagy mértékben fenyeget világszerte, és ugye apartmenti vizes élőhelyek is egyre inkább visszaszorulnak. És én tovább gondoltam ezt, hogy hamarosan, ha ez így folytatódik, és mondjuk a klímaváltozás is egyre inkább, ugye ezt már nagyon régóta észleltük, tehát a klímaváltozás az nem mostani dolog, de ugye a klímánk az egyre jobban változik, és sajnos rossz irányba. Szóval egyre több faj, madárfaj kerülhet a kihalás szélére? Például parti madárfaj?
Természetesen nem csak madárfaj, emlősfaj. Tehát alapjában véve, hogyha ez így fog folytatódni, hogyha ennyire nem veszünk tudomást arról, hogy hogy kellene élni a természettel, hogyha ennyire nem fontos a természet, hogyha gyakorlatilag a beiktatott új amerikai elnök nem ismeri el a klímaváltozást, és abszolút nem érdekli például a természetvédelem, és gyakorlatilag az ipari kitermeléseket helyezi mindenek elé, és csak a profit irányítja a társadalmat. Abban az esetben, hogyha nem veszünk arról tudomást, ignorálni próbáljuk, hogy 8 milliárd ember számára ez a bolygó, ez nem egy perspektíva, hisz ennyi ember nem élhet ezen a bolygón, akkor bizony ez egy természetes folyamat, és úgy tűnik, hogy ezt nem akarjuk felfogni. Nagyon-nagyon nehéz helyzetben van a természetvédelem, általában konfliktus helyzet szokott beállni a természetvédelem és a gazdasági indokok között, a természetvédelem általában ezen veszít, és hogyha ez így megy tovább, akkor nyilvánvaló, hogy egy ilyen tömeges kihalás, ami már folyik, ez még inkább fog folyni, és utána nem az lesz a gondunk 100 év múlva, hogy éppen már nagy pólingunk, vagy bíbicünk, vagy mezőverebünk se él, hanem gyakorlatilag azok az alapvető energiaforrások nem fognak rendelkezésre állni, amely nyilván az emberiségnek a fennmaradását szolgálná, tehát hogy akár még ivóvízért is harcokat kell majd folytatnunk, nagyon-nagyon rossz az irány.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Tokodi Bélával, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkárával. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
Gyere ki a rétre játszani, a kezem a kezedben tartani, nem félek, ez véd meg. Ölelj, ha eltaszítanak, szerethető, pusztító szavak, két lélek, egy élet. Ha fáj is, most elmúlik minden, lehet, hogy én tévedtem, s így nem megy tovább. De ha várnál, még egy percet állnál, egy helyben a járnál, jobb út várna rád. Az égből a földre, ami több, mint szép, esély álmodni nekünk miért nem elég, élni örökre én nem tennék, csak boldog lenni.
Gyere ki a rétre, vár az ég, csillagokkal játszik száz mesét, de szépet ír most az élet. Odafent a göncöl és a mars, tudják hiába minden harc eltéved, ki gyorsan lépked.
A fájt is, most elmúlik minden, lehet, hogy én tévedtem, és így nem megy tovább.
közepén, mint egy hűs vízitó. Jöjjön egy kéz, ha már éppen elég. Zöldebb a föld, ha az erdő leég. Függönyök mögül, lesekedő világ. Fülelni kell Istennek, hogy meghallja az imád. Nézd ezeket, kiderül, ki mikor és kit szeret. Majd kigyúlnak a csillagok, mint világító pixelek.
Az égből a földre, ami több, mint szép. Esély álmodni nekünk, miért nem elég? Élni örökre, én nem tennék. Csak boldog lenni, csak boldog lenni. Csak boldog lenni, ennyit szeretnék.
Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. A 2024-es költségvetés a háborús helyzetben is garantálta az ország, a magyar családok és a nyugdíjasok védelmét. Az elmúlt évben a kormány a nehéz külső körülmények ellenére is következetesen kiállt a magyar gazdaságpolitika eredményeinek megőrzése mellett. A költségvetés biztosította a honvédelmi, rezsivédelmi, családpolitikai és a nyugdíjak értékét megőrző forrásokat. Mindezeken túl a kormány jelentős mértékben javította az egyensúlyi mutatókat, a 2023. évi 6,7%-ról érdemben csökkent a GDP arányos hiány a tavalyi évben, hangsúlyozta az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszerének december végi helyzetéről kiadott részletes tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az élelmiszerárak alakulása kiemelten fontos a családok számára, ezért a kormányzat a jövőben is határozottan fellép a megfizethető alapvető élelmiszerek érdekében, emelte ki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormányzat korábban számos intézkedést vezetett be a háború és energiaválság okozta infláció letörése érdekében, amelyek közül kiemelendő az élelmiszerárstopp, a kötelező akciózás, valamint az online árfigyelőrendszer. Ezen intézkedések hatékony eszköznek bizonyultak, amelyeknek köszönhetően 2024 első negyedévére gyakorlatilag 0%-ra csökkent az élelmiszer infláció. Az árfigyelő célja a jövőben is az, hogy a legnépszerűbb élelmiszerek napi eladási árának megjelenítésével transzparenssé tegye a fogyasztók számára a legnagyobb hazai üzletláncok árait, így fokozza a piaci versenyt és alacsonyan tartsa az élelmiszerárakat. Az árfigyelőrendszer bevezetésekor rendkívüli versenyt generált az üzletláncok között és az élelmiszerárak közelmúltbeli alakulása, valamint a felhasználók visszajelzése alapján felmerült, hogy az élelmiszerek még szélesebb körében lenne célszerű erősíteni a versenyt. A minisztérium bejelentette, jelenleg folyamatban van annak vizsgálata, hogy további termékkategóriákra kerüljenek kiterjesztésre az árfigyelő szabályai. Január közepétől módosultak a tulajdoni lap lekérdezésével kapcsolatos szabályok is, elindult az e-ingatlan nyilvántartási rendszer, ám mint arra ingatlanosok felhívták a figyelmet, az új szabályok értelmében keményen megbüntethetik azt, aki jogosulatlanul tölt le tulajdoni lapot, írja a Pénzcentrum. A nem hiteles tulajdoni lapot évente kétszer továbbra is ingyen le lehet kérni, az e-hiteles tulajdoni lapért a korábbi 3000 forint helyett most már 4800 forintot kell fizetni, míg papíralapú dokumentumért 6250 forint helyett 10.000 forintot, de arra figyelmeztetnek, hogy megbüntethetik azt, aki nincs tisztában a szabályokkal. A földhivatalban személyesen csak azt tekinthet be a tulajdoni nyilvántartásba, aki szerepel az adott ingatlan tulajdoni lapján jogosultként, haszonélvező vagy tulajdonos. Tulajdoni lapmásolatot bárki igényelhet, bármely ingatlanról, de most már fizetni kell érte. Ingyenesen csak a saját ingatlan tulajdoni lapját lehet lekérni. Aki jogosulatlanul tölt le, annak a mindenkori díj háromszorosát kell büntetésként kifizetnie, azaz, ha valaki jogosulatlanul tölt le tulajdoni lapot, annak a jelenlegi díjak mellett 14.400 forintot kell fizetnie. A kereskedelem teljes spektrumát felölelő, államilag akkreditált, új tananyagot fejlesztett az oktatási hivatal a Tesco közreműködésével. A tájékoztatás szerint a kifejezetten sajátos nevelési igényű diákok tanítására fejlesztett tananyag online elérhető, iskolai, illetve duális kereskedelmi képzőhelyeken való felhasználásra. Hajas Attila, az Oktatási Hivatal tankönyvfejlesztési osztályának szerkesztője szerint a kereskedelemben dolgozók szakmai utánpótlása egyre nagyobb kihívást jelent. Az eseni tanulók nehezen birkóznak meg a túlzottan elvont elméleti fogalmakkal, összefüggésekkel, ezért törekedtek arra, hogy gyakorlati szemléletű tananyagot hozzanak létre. László Gábor, a Tesco Akadémia intézmény és minőségbiztosítási vezetője hangsúlyozta, 2017 óta biztosítanak szakképzést a kereskedelemben tanulóknak, a kereskedelmi és műhelyi iskolákkal együttműködve éves szinten több mint 2800 tanulót képeznek. Az új tananyag szervesen illeszkedik duális oktatási rendszerükbe, tette hozzá.
Az időjárásról.
Túlnyomóan borult, párás, foltokban ködös idő lesz. Legfeljebb nyugaton fordulhatnak elő derűsebb időszakok. Az ónos szitálás, húszálingózás mellett a keleti északkeleti tájakon ónos eső, fagyott eső, havazás is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 2 és plusz 2 fok között alakul. A hőmérséklet hajnalban mínusz 3 plusz 2 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Kitaláltam ködös útvesztőkből a remény apadt, az időm szaladt, a mese nem szólt örök esztendőkről, míg szívem szakadt egy angyal miatt. Ez a vágy, nézd, jelző fut az élet, képzeletben átölellek. Én úgy akartam, hogy földre szállj, szívem alatt élnek érintetlen életképek. Már elfogadtam, hiába fáj. Bár belelátnék, a sors miért úgy hozta, hogy kezem kezed nem foghatta. De a vágy, nézd, jelző tűzként most is felragyog, tudd, hogy itt vagyok, tovább fut az minden könnyem. Érzem, értem, hogy magamért is kell még élnem, s bár nem vagy enyém, egy gyermeki fény,
hogy földre szállj, szívem alatt élnek élettelen életképek. Már elfogadtam, hogy csillagok közt jársz.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Tokodi Bélával, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkárával arról, hogy hamarosan kihaltnak nyilváníthatják a vékony csőrű pólingot. Te, mint terepmadarász, mit tapasztalsz? Vannak olyan fajok, amelyeket például 2024-ben már nem láttál, vagy csak jóval kisebb mennyiségben, mint előtte?
Hát folyamatosan fogynak a fajok természetesen, tehát pont a kedvenc madaraim, a parti madarakon lehet látni a legjobban ezt. Az itt költő parti madárfajoknak az állománya kezd összeomlani, abból a fajban, amiből még 20-25 éve ezelőtt 2000 pár költött, már 100 pár alá került, ilyen például nagygoda, mint vizes élőhelyekhez kötődő madár, egész Európában fogy a létszáma. A pólingoknak egyébként, aminek egyébként a két képviselője először az Eskimo póling jutott a kihalással, utána most a vékonycsőrű póling, nyilván egyébként mind a kettő ott tart, hogy éppen majd kihaltnak fogják nyilvánítani, de hát az Eskimo pólingot 1982-ben látták utoljára, pontosan ejtették el, lőtték dél-amerikai telelőterületén, az egy észak-amerikai faj volt az Eskimo póling, a vékonycsőrű pólingot ugye bár hát most vitás, hogy 2001-ben vagy 1995-ben látták utoljára, de hát alapjában véve sokat nem jelent. És ezek a parti madárfajok, a vonuló parti madárfajok is fogynak, tehát hogy egy szemünk láttára omlanak össze ezeknek a madaraknak az állományai, és hogy mondjam, erről nem is érdemes vitát nyitni, mert az élőhelyek tűnnek el. Ez egy, én azt gondolom, hogy már lassan visszafordíthatatlan állapot.
Igen, és arról korábban beszéltünk már, hogy vannak olyan országok, ahol előszeretettel vadásznak ezekre a madarakra. Van olyan hely, ahol táplálékul szolgálnak. Egyébként a pólingnál, a vékonycsőrű pólingnál is olvastam, hogy nagyon sok madár, ami a múzeumokban van kitömve, azt is piacról szerezték be.
Hát igen, de nagyon ritka volt azért. Tehát, hogy azt nem úgy kell elképzelni, hogy kiment az ember a piacra, és akkor így hopp, itt is egy vékonycsőrű poni, meg ott is. Azért tudni kell, hogy Magyarországon most pillanatnyilag, amit én azt gondolom, hogy vékonycsőrű póling előfordulás az bizonyított, az elmúlt több mint 100 évből mindössze 6 példány. Ebből egyébként 4 madár a Szegedi Múzeumban található, egy Debrecenben, egy pedig Békéscsabán. Tehát ez a 6 egyed van, ami biztosan előfordult Magyarországon. Egyébként ezekből 4-et dr. Berec Péter, a szegedi fejletók felfedezője előtt, még ez 1930-as években egyébként hozzátenném, mielőtt valaki hülledezne, akkor még azért úgy átvonult ez a madár a szegedi fejleton példa, ami Európa legnagyobb székes tava volt. De azért azt is tudni kell, hogy az 1890-ben született egy könyv a szegedi fejletóról, amelynek az volt a címe, hogy halászati és vadászati emlékemről, ezt bizonyos Lakatos Károly írta, aki egy vadász-madarász író volt, már akkor azt írta, hogy a vékonycsőrű póling az nagyon-nagyon-nagyon ritka. Ott is összefutottak, hogyha véletlenül a póling vadászatok alkalmával, ami akkor végül legális volt nyilván, lőttek egy vékonycsőrű pólingot, tehát ez a madár, ez nagyon-nagyon ritka volt már 150 évvel ezelőtt is. Tehát azért nem úgy ment, hogy az ember kiment a piacra, és hoppá, itt egy vékonycsőrű póling. Ritka volt, de inkább azt mondanám, hogy egy-két egyedet, ami most preparátumként megtalálható Európa Múzeumban, ott valóban piacon találták, úgy tudom, Olaszországban 5 madarakról van szó.
És a ritkaság számba menő madarak jó pár évvel ezelőtt, sőt, nagyon sok éven át azért lehetett olvasni szinte minden évben, hogy ritka madarak tűntek fel Magyarországon. Azt hiszem 2018-ban volt az, amikor 10 ritka madár tűnt föl, és az egyik észlelés az itt volt Sándorfalva térségében, lehet, hogy pont te voltál, az a szegedi Fehértó nádasában egy lazúr cinegét észleltek. De hát a mandarin récétől kezdve az örvös lúdig, törpesárványig akkor nagyon sok ritka madarat észleltek. Ezek is elfogytak, megritkultak, tehát már ugye ilyen ritkaság számba menő madarakat se nagyon lehet látni egyszer-egyszer?
Ó, de hogy is nem. Egy ritka madár, hogyha előfordul Magyarországon, annak igazság szerint annyi a jelentősége, hogy egyrészt a megfigyelő hálózat azóta növekedett. Sokan vagyunk, sok jó műszerünk van, sok a madárgyűrűző állomás, nagyon sokan mászkálnak jó minőségű digitális fényképezőgépekkel, lencse végre kapják ezeket a madarakat, néha amatőrök fotózzák le ezeket. Egyébként nyilván a Szegedi Fejgeton 2018-ban megfigyelte az útszínégét, egy kollégánk találta, de egyébként tavaly is volt egy olyan ritkaság, amit viszont valóban én voltam a madárgyűrűző akkor, mikor megfogtuk azt a bizonyos tamariszkusz poszátát, ami nem csak Magyarországon legelső előfordulása volt ennek a fajnak, hanem egész Európában a harmadik. Ezek vannak, de ezek a ritkaságokból ilyen nagyon-nagyon komoly következtetéseket nem tudunk levonni. Ezek mindig is voltak, mindig is lesznek valószínűleg, már ameddig beszéltünk madárállományról, amelyek így élnek a bolygón természetesen. Ezek azért vonulnak, bizonyos időjárási körülmények, frontok például elősegítik, hogy Észak-Amerikából, vagy akár Szibériából mondjuk ide sodródjanak viharok által ezek a ritkább vízi madarak. Tehát ez azért előfordul, de ezekből tényleg nem szabad következtetés levonni, hogy milyen változások folynak. Pont az átvonuló madaraknak az állományában, illetve a költő madarak állományának a változásából lehet levonni nagyon fontos következtetéseket.
Lesz szerinted változás? Sokat beszéltünk már erről, és ezt azért kérdezem, mert ugye volt egy konferencia nemrégen, a második vízválasztó konferencia, ez ugye víz- és tájgazdálkodási kérdéseket feszegetett, és ezt mindenki tudja, hogy az alföld kiszáradása az egyre súlyosbodó gazdasági társadalmi probléma, és ezt évek óta mondjátok, hogy változtatni kell a vízgazdálkodáson, de hát nagyon hathatós beavatkozást eddig nem láttunk.
Ez nem teljesen igaz. Vannak változások, van szemléletváltozás, megvannak a lehetőségeink rá, nyilván ez kellene egy politikai akarat, és hogyha még az is van, akkor pedig pénzre van szükség. Tehát az nem szabad elfelejteni, hogy Magyarországon 48 ezer kilométer hosszúságú belvízlevezető csatorna hálózat viszi le a vizet. Ezeket, amikor építették a második világháború után, akkor nyilván mások voltak az éghajlati viszonyok, nyilván ott volt egy nagy tájátalakítás is, mezőgazdasági hasznosításra próbálták azokat a területeket is bevonni, amelyek egyébként soha nem voltak mezőgazdasági hasznosításra, pont azért, mert mélyen fekvő területekről volt szó. Itt volt egy ilyen irány, most ez a csatornarendszer megépült, ez egy óriási, tehát ez hosszabb, mint az egyenlítő igazából, és ez viszi le a vizet. Nyilván itt szükség lenne nagyon nagy átgondolásokra, ökológiai víz visszatartásra, csatornáknak a esetleges megszüntetésére, amiben egyébként a jó sokat különböző EU-s projektekből mind a Hortobágyi, mind a Kiskunsági Nemzetpark igazgatóságban már megszüntetett, mert nyilván azért még lenne mit megszüntetni, illetve ezeknek a csatornákon található műtárgyaknak a felújítására, új műtárgyak építésére szükség lenne, és nagyon meg kellene tervezni ennek az egész hidrológiai rendszernek a működtetését abból a célból, hogy tényleg a lehető legnagyobb mennyiségű vizet visszatartsuk a már meglévő csatornahálózatba, illetve ezeket betároljuk például szikes tavak medreibe, vagy azokban a természetes mélyedésekbe, depressziókba, amelyek mindig megvannak. És hát ez egy össztársadalmi érdek, tehát hogy ez ugyanúgy kell a természetvédelemnek, ugyanúgy kell a mezőgazdaságnak, ugyanúgy kell a horgásztársadalomnak, ne felejtsünk, hogy néhány évvel ezelőtt adták el az 1 milliómodik horgászbérletet, ez azt jelenti, hogy Magyarországon nagyon sok horgász van például, vagy a vadgazdálkodóknak is nyilván kellene ez. Tehát így alapjában egy össztársadalmi érdek, én látok erre politikai akaratot is. Én azt látom, hogy most olyan állapotban vagyunk, hogy talán a megfelelő forrás hiányzik ehhez.
Igen, és te mindig azt mondtad, hogy nem lehet önmagában az asszályt hibáztatni, tehát az, hogy nem esett elég eső, hanem ahogy van a jelenlegi tájhasználat, a művelési gyakorlat, mert hogy ez okoz egy talajtani, hidrológiai és agroökológiai értelemben is fenntarthatatlan helyzetet.
Hát igen, mert igazából a legfontosabb probléma az, hogy a talajvíz csökkent, tehát a talajvíz szint csökkent, mert a lehető legjobb helye a víznek nem a csatornákban van, meg nem a tavakban van, hanem a talajban van. Egy nagyon izgalmas dolog, például a szikes tavak egyik kialakulásának a, hogy mondjam, módszere az, hogy gyakorlatilag a talajvíz felfele áramlik igazából, és így alakulnak ki ezek a szikes tavak egyébként, ami egy nagyon-nagyon csodálatos képződmények, hisz Magyarországtól nyugatra ez nem is található meg. Ez egy európai unikum, a magyarországi szikes tavak, amelyek egyébként ilyen degradált rossz állapotban vannak már sajnos pont a vízgazdálkodás miatt, és ahhoz, hogy sikeresen megtartsuk igazából a szikes tavaknak, a mocsárréteknek, vagy a lápoknak a vízkészletét, ez gyakorlatilag a talajvízszintet kell emelni, de nyilván, ha csatornahálózattal folyamatosan levisszük a vizet igazából, és az a cél, hogy minél gyorsabban ez a víz lejöjjön gyakorlatilag az Alföldről, akkor az nem jó. De mondom, ez már változott. Tehát, hogy itt vízügyi igazgatóságok is már más irányba gondolkodnak. Van már nagyon jó terv arra, hogy hogy lehetne a lehető legtöbb vizet megtartani az Alföldön igazából. Nyilván itt azért elsősorban az agrárgazdálkodást próbálják kiszolgálni ezek a tervek, és nagyon sok esetben gyakorlatilag az öntözés áll központban, ami nem föltétlen jó dolog sokak szerint, hisz az öntözéssel gyakorlatilag még inkább a talajban lévő vízkészletnek a szintjét tudjuk még inkább apasztani, tehát ez egy nem feltétlen jó irány. A jó irány az lenne, amit ezen a második vízválasztó konferencián is elhangzott, hogy gyakorlatilag a vizet a tájban kell tartani, mert ez záloga annak, hogy itt az alföldi vízháztartás az helyreáll, és gyakorlatilag a mezőgazdaság sem lesz életképes enélkül.
Igen, pontosan ezen a konferencián hangzott az el. Egy kutatás egyébként, egy Szentpétervári Orosz Atommagfizikai Intézet kutatóinak a kutatása, hogy ugye a nagyüzemi szántóföldi gazdálkodás az eltüntette az agrártájakról a természetes fás társulásokat, és ugye az időszakos vízállásos területeket. És az ő kutatásuk 2006-ban dolgozták ki, és ezt 4 évvel később terepi kutatások eredményével alátámasztották, hogy az erdős növénytársulások az ilyen pumpaként szivattyúzzák a nedves légtömegeket, és így a csapadékfelhőket is saját maguk fölé. És ugye ez is egy probléma, hogy a szántóföldi gazdálkodás az eltüntette az agrártájakra a természetes fás társulásokat. Vannak már jó gyakorlatok és példák, kezdenek fásítani.
A fásítás az egy nem jó megoldás.
Nem.
Tudni kell, hogy az egész Dél-Alföldön nem volt fa. Tehát 150 évvel ezelőtt Szolnoktól délre nem volt fa az Alföldön. Ortobágy is egy fátlan puszta volt igazából, és az Alföld is egy fátlan puszta volt, és ennek ellenére a tájban volt megfelelő mennyiségű víz. Tehát azt látjuk, hogy ezek a folyamatos erdőtelepítések igazából még inkább a talajvíz szintet csökkentik. Tehát ezek az erdősítések, ezek roppant módon kontraproduktívak.
Hogy állnak a terveitek, amikről korábban beszéltünk, hogy 2 nagy pályázatot is készítettetek elő?
Elbírálás alatt vannak igazából. Tehát, hogy ezek a pályázatok nem úgy működnek, hogy adjuk, és akkor utána rögtön leosztályozzák őket, hanem bizony itt fél évet, 3-4 évet várni kell, mire nyilván független szakértői csoportok ezeket lebírálják, és utána eredményt hirdetnek. Hát ez majd kora tavasszal, tehát márciusban tudunk többet, mint 2 benyújtott pályázatunk eredményéről.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában Tokodi Bélával, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkárával beszélgettem arról, hogy hamarosan kihaltnak nyilváníthatják a vékony csőrű pólingot, hiszen lassan 30 év telt el a madárfaj utolsó észlelése óta. A szakértők szerint ez nem is csoda, valószínűleg egyetlen példány sincs már életben. Bár a faj hanyatlásához vezető okok máig nem teljesen ismertek, egy új tanulmány az egyre intenzívebbé váló mezőgazdasági gyakorlatokat, kisebb mértékben a vadászatot és a telelő területeken található élőhelyek degradációját emeli ki.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként letöltési linkeket, QR kódokat is találhatnak telefonos alkalmazásunkhoz, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekesség.